Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora, akik itt vannak velünk, a Mediátor stratégiái Cibóka Gabi és Dankó Bence. Szervusztok!
Szia Viktor!
Köszöntjük a hallgatókat! Megerősített home office-ainkból.
A mai fő témánk a Facebook lesz, illetve annak következő éveiről beszélgettünk Négyesi Tamással, a Mediátor stratégiai igazgatójával. A hírek között szó lesz a Facebook és az ausztrál kormány pávatáncáról. Szó lesz a Hamé zöldségdaláról, aztán beszélünk az R7 tüdővitamin reklámjáról, a borsodi szitu folytatásáról, a Rossmann környezettudatosságra épülő kampányáról, és az első hírünk a K&H új platformja, a Szegény Bank George kampánya. Ugyanis az Erste Bank után szabadon a K&H is az online bankolást népszerűsíti, a célcsoportja ugyanaz, a fiatalok, de ugye az Erste Bank George kampányát ismerve már, ez azért egy kicsit soványabb, és kicsit savanyúbb és sárgább.
Igen, itt a timing az szerencsétlenül jött ki számukra, ugyanis a George az valahogy sokkal nagyobb port kavart maga körül, és egy ugye teaser kampány előzte meg, majd pedig egy eléggé hangos 360 fokos kampány.
Azért azt jegyezzük meg, hogy ezt az érzésünket az is befolyásolja, hogy a George-nál mekkora lehetett a médiaköltés, és ehhez képest a K&H mekkora költést realizált.
Nem véletlen mondtam, hogy kicsit savanyúbb, kicsit sárgább.
És hogy magára a kisfilmre rátérjünk, azért ez, hogyha a K&H-nak az eddigi kommunikációjával vetjük össze, azért ez egy valóban újszerű, a korábbiaktól eltérő kampány, amiről beszélünk, és itt tényleg a célcsoport karakterei kerülnek fókuszba, és a termék USP-ket hangsúlyozzák ki, például azt, hogy milyen egyszerű a K&H-ban számlát tudni, és egy kicsit fiatalosabb, ilyen fintech utóérzése van az embernek, miután megnézte.
De azért az hiba, hogy a történet kimaradt a dologból, mert tényleg így első nézésre érdekes képek, nem is érdekes képek, hanem érdekes vizuális megoldások, így összesen ez a vegyes technikás virág, az és te, és a bank, és kész, és te, és a bank, és K, és H, ez is egy ilyen érdekes és jópofa játék. Másodjára már semmi újdonság nem lesz benne, harmadjára pedig elfelejtem. Az a baj, hogy nincs benne semmi olyan megmaradós dolog. Másrészt egy ilyen kicsit szerencsétlen dolog, hogy George és te, és K&H is, mind a ketten ezzel a kék színvilággal működnek.
Menjünk tovább a Rossmann hírére, ugyanis a Rossmann új kampánya természetközeliséggel érzékelteti, hogy azt mutatják meg, hogy a Rossmann Plus kollekció minden terméke a természettel való kapcsolódást sugallja, és hát a naturvilág felé haladunk.
Igen, és ez teljesen jól meg is valósul nem csak a képi világ, hanem a hangsáv szintjén is, és akkor elérkezünk a spotnak a 3/4. Részéig, ahol megszólal a narráció, hogy vásároljál, és vegyél, és kapjad ajándékba a törülközőt, és az egész jelöl teljesen lássik. Van egy szépen kimunkált vizuális világ, tök jó hangeffektekkel a háttérben, és akkor készült hozzá egy olyan narráció, amelyik így poh, ekkorát koppanva esik le a filmről.
A következő hírünk a borsodi szitu platform folytatása. Két spotot néztem meg, amelyekben nagyon jó megoldásokat találunk. Azért ez a belassítás, tök jó hangulata van. Nekem tetszett. Csak én igazából azt érzem, hogy olyan, mint hogy egy Heineken reklámot néznék.
Mert alapvetően a borsodi az szinte egy polcon szerepel a Heinekennel, vagy legalábbis ez egy tökéletes törekvése a borsodi részéről, hogyha erre törekszik.
És annyiban igazad van, hogy valóban jól sikerültek, és klasszak a filmek, jók a színészek is, a technika is, a narráció is humoros, de hogy valahogy a sztorik fáradtak el, és lettek ezek a szituk kicsit laposak, mert tényleg van az a helyzet, amikor pattint az ember egy sört, de talán nem egy jól meggyújtott tábortűz az, ami ezt az életérzést hozza.
Igen, ez egy érdekes kérdés, amiről így beszéltünk a műsorra készülve, hogy a borsodi szitu platform az elmúlt 3 év alatt elfáradt-e, mi az az alkalom, amikor pattinthatnánk egy sört, ugye ez az alapgondolat, az alapkoncepció a borsodi szitu kreatív platform mögött, ebből nem lehet többet kihozni, vagy ki lehetne igenis többet hozni, csak most ebben az eresztésben nem sikerült. Én azt gondolom, hogy a Borsodi Situ platformból lehet még izgalmas dolgokat kihozni. Most ez a két film, ez olyan laposka.
Egyet árulj el, hogy ha egy platform 3 évig megy, akkor milyen jó recept arra, hogy egy 4. év is sikeres legyen?
Még nagyobbat kell csavarni rajta?
Köszönjük szépen. A következő hírünk alig, hanem a kedvencünk, ugyanis az R7 tüdővitamin reklámjáról beszélünk, és annak reklámarcáról, Miklósa Erikáról. Azt hiszem, hogy abban megállapodhatunk, hogy a reklám csúcspontja az, amikor a kifejezetten dohányosoknak ajánlott tüdővitamin kerül terítékre, és hát igazából ebben már csak az hiányzott nekem, hogy Miklósa Erika a színpadon állva éneklés közben rágyújtson egy cigire.
Reméljük, hogy a rendezői változat, amiben Miklós Erika egy föld alatti lebújban zongoraszó mellett éjjel cigizgetve dalolgat.
Majd beveszi
az
R7-et.
Majd jönni, legfeljebb 18-as besorolással a YouTube-ra, de az tény, hogy ez egy ilyen eléggé fura dolog egy egészségmárka részéről azt mondani, hogy ő neki külön van terméke a dohányosok számára is. Ennyi önmagában azt sugalmazhatja, hogy na, ezzel lehet cigizni is, ami az egyik legeslegrosszabb üzenet, és nyilván explicit nem mondja ki ezt a reklám, és nem is utal erre, csak jönnek az emberek fejébe az asszociációk, tehát egy ilyen dohányos üzenetet, én azt gondolom, hogy sokkal óvatosabban kell kezelni, sokkal jobban meg kell lágyazni kontextusában egy ilyen dohányos terméknek, de térjünk vissza magára a spotnak a többi részére.
Igen, pont ezt szeretem volna mondani, hogy most itt kiragadtunk egy elemet a kisfilmből, de hogy alapvetően olyan jelenetek vannak, ami egy ilyen aktív életre engednek következtetni, tehát a sportolás, családi élet, egy közös ünneplés, illetve a munka, az éneklés ugye megjelenik. Tehát olyan embereket próbálnak megszorítani ezzel a kisfilmem, akik fontosnak tartják az egészségüket, meg akik számára ez prioritás. Tehát, hogy a cigarettás rész, amiről beszéltetek, az egy része ennek, de hogy a hangsúlyos rész az ezeken a vizuális és auditív alátámasztásokon van.
Nekem még az érdekes, hogy ilyen reklámot nem láttunk a COVID előtt.
Igen, ez nyilván az, hogy a lélegzés tüdő ereje az kérdés lett az emberekben, meg a tüdő egészsége. Nyilván ez egy koronavírus járványnak az egyik következménye. A gyártók számára ez egy alkalom, hogy tüdővel kapcsolatos UTC termékeket piacra dobjanak. Magával a spottal kapcsolatban viszont az nekem egy kicsit szomorú, hogy megint a standard gyógyszeripari megoldással találkozunk. Van egy ismerős főhősünk, vannak az adott szervrendszerhez kapcsolódó jelenetek, élethelyzetek, és gyakorlatilag ezeket egymás után rakjuk, és akkor készen van a reklám, tehát hogy itt megint egy standard reklámipari megoldás.
Illetve még az a probléma körjön be itt szintén, amiről korábban is beszéltünk, hogy a végén nagyjából nem is lehet emlékezni, hogy vagy a spot megnézése után, hogy miről szólt a spot, tehát hogy könnyen felejthető. Talán emlékszünk a jelenetekre, talán Miklós Erika megmarad, de az, hogy milyen vitamin volt, az már valószínűleg többedik újranézés, de sem idéződik fel.
Utolsó előtti hírünk a zöldségdalról szól, ugyanis a Hami új kampányában egy csodálatos kis dallal találkozhatunk, erről egy kicsit talán ti többet tudtok mesélni.
Én összességében nagyon örülök annak, amikor egy hirdető dalt készít, saját eredeti tartalmat. Ez az egész zöldségdal, ez alatt a cím alatt a Spotify-on meghallgatható, egy gyerekdalnak készült. Én azt gondolom, hogy lesznek gyerekek, akiknek ez fog örömet okozni. Izgalmas kérdés, hogy a szüleiknek mennyire, de az biztos, hogy nagyon örülök annak, hogy a Hami úgy döntött, hogy ezzel a formátummal kísérletezik, és hogy erre a formátumra ez lesz a integrált kampányának egyik fontos oszlopa.
Ugye itt termékkategória népszerűsítése a cél, és az insight az erős tényleg, hogy ugye a Haminak a saját kutatásából kiderült, hogy a szülők 2/3 szerint csak akkor eszik meg a gyerekek a zöldségeket, ha azok kifejezetten tetszenek neki, tehát hogy sok szülő eléggé ilyen kreatív módokra van rákényszerítve, hogy a napi ajánlott zöldségbevitel az megtörténjen a gyerekénél.
Az utolsó hírünk alig, hanem a legizgalmasabb, ugyanis a Facebook lekapcsolta a híreket Ausztráliában. Ezzel kezdődött egy 3 napos pávatánc, amelynek az lett a vége, hogy visszakapcsolta némi deal keretében.
Az ausztrál kormány azt szerette volna elérni a Facebooknál, hogy a platform fizessen a kiadóknak azokért a hírekért, amelyeket megosztanak a platformon. A Facebook viszont ebben nem akart belemenni, és amíg nem született meg a megegyezés, amiben a Facebook engedett, addig a Facebook nem engedte, hogy megjelenjenek hírek, hírportálokról származó megosztások az ausztrál Facebookon. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a Facebook miért engedett végül ebben az ügyben, mekkora szüksége lehet a Facebooknak a hírportálokra, ezért erről fogunk beszélgetni a továbbiakban.
Négyesi Tamással, a Mediátor stratégiai igazgatójával, maradjanak velünk.
Rebrief.
A vendégünk tehát Négyesi Tamás. Szervusz, Tamás!
Sziasztok!
Kezdjük is az első átfogó kérdéssel. Ugye a híranyagok és cikkek megosztásával kapcsolatban az utóbbi időkben, meg más miatt is az utóbbi időkben a Facebook gyakran bekerült a hírekbe. A Facebook sokáig csak technikai platformként hivatkozott magára, és a hírek világától távol tartotta magát. De mekkora szüksége van a Facebooknak a hírportálokra?
Merőben költői a kérdés, vagy legalábbis filozófikus, illetve kicsit visszavezetően, hogy tyúk vagy tojás esete talán, hogy híreknek, meg az egész ügy, amiről igazából itt sejtelmesen még csak nagy vonalban beszélgetünk, de ugye ez az ausztrál hír volt, amire hivatkoztál, az egyik, hogy letiltották a Facebookon a hírek megosztását, az ausztrál Facebookon. A hírekre van szüksége a Facebooknak inkább, vagy a híreknek van szüksége inkább a Facebookra? Ez egy nagy kérdés. Saját tapasztalat alapján tudom azt mondani egyébként, hogy egy picit így próbáljam valamennyire lehúzni így a számokra, vagy a tapasztalatokra, hogy akár 50-70%-ban is vannak erre utalva portálok, magazinok, tematikus oldalak a social forgalomra. Nyilván ez ebben benne van az is, hogy organikus forgalom, benne van az is, hogy fizetett, mert a hirdetési rendszer kiaknázzák azért a legtöbb sajtóorgánumnál, tehát abszolút nagy és döntő szerepe van a mai forgalmaknak, a mai híroldalaknak. Én azt gondolom, hogy a socialből mi jön, vagy mi nem jön, így ebből a szempontból pedig a Facebook döntő fontosságú. Azt gondolom, főleg a magyar piacon.
És az esélytelen vajon, hogy lehessen olyan kiadói márkát, vagy olyan hírportál márkát építeni, amelyik nem nagyon igényli azt, hogy a Facebookról érkezzen oda forgalom, hanem önmagába olyan erős márka, hogy így szokás szerint keresik fel az emberek direktbe nyitó oldalán?
Nem állítanám, hogy lehetetlen. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mégis van egész egyszerűen egy olyan jellegű trend, vagy hívhatjuk ezt, nem tudom, zeitgeistnak is, hogy ahogy tetszik, hogy az emberek az egyszerűség felé húznak, főleg egy ilyen bonyolult és rapszódikusan változó világban. Egész egyszerűen a Facebook szinte egy ilyen intézményé vált, teszem azt például Magyarországon. Tehát sokan egyenlőségjelet tesznek szinte, vagy legalábbis egy jó része a felhasználóknak az internet, meg akár a Facebook között. Tehát sokan úgy használják, mintha egy ilyen kezdő oldal lenne, onnan tájékozódnak, onnan kezdik meg igazából az életüket, az online életüket, hogy így fogalmazzak. És ugyanez a Google nyilván csak egy másik aspektusából, tehát hogyha valaki aktívan akar keresni valamit, akkor a Google irányába indul. Ha valaki ilyen értelemben passzívan, de időt akar eltölteni, kb. Az internettel kapcsolatba akar kerülni, akkor lehet, hogy az egyik első lépés az lesz, hogy fölmegy a Facebookra és megnézi, hogy na mi van a hírfolyamomban.
Még egy percet fantáziáljunk, ha a kiadók akár Magyarországon, akár bármelyik másik országban egységesen felhagynának a Facebook használatával. Többet a híreik ajánlóit se szponzoráltan, sem organikusan nem tennék ki a platformra, akkor vajon a Facebook a maradék tartalmakkal, amik ott vannak, mennyire lenne érdekes vagy vonzó a felhasználók számára?
Ezen trendek ellenére, hogy az emberek azért így szoktak hozzá a használathoz, vagy egyre inkább így használják a Facebookot, és ezzel egyébként nyilván egy nagyon jelentős sor kérdés merül föl, hogy akkor ki szabályozza ezt, hogyan szabályozza, és visszaugorva tényleg Viktor kérdésére is, hogy akkor most melyiktől inkább. Lehet, én azt gondolom, márkát építeni, és kell is, meg is próbálkoznak. Az összes iparági szereplő azt gondolom, hogy próbálkozik ezzel, nem véletlenül készülnek applikációk, holott az is egy ellentétes trend egyébként, hogy az emberek azért egy szűkös számú applikációt telepítenek föl a mobiltelefonjaikra, tehát mégis mindegyik kiadó megpróbálkozik saját applikáció fel, és nem véletlenül, mert hiszen akkor azt ő maga tudja uralni, azt a forgalmat lehet push üzenetekkel bombázni a felhasználót adott esetben, minél kisebb célközönségnek szól, minél exkluzívabb, nisebb, talán annál inkább sikeresebb tud ez lenni.
A hírekkel kapcsolatos utolsó kérdéshez érkeztünk, hogy a magyar oldalakkal, a magyar tartalmakkal kapcsolatban is a Facebook elkezdi a tényellenőrzést, azaz néhány szakember, illetve a mesterséges intelligencia próbálja azt figyelni, hogy a kikerülő hírek között mi árhír és mi nem, és ezt jelölni fogják a magyar felhasználók számára és a felületen. Ez vajon a Facebooknak a megtépázott elismertségét mennyire állítja helyre, és segít abban, hogy a felhasználók lassabban morzsolódjanak le, lassabban menjenek át más platformokra?
Igazából el tudom képzelni azt is, hogy ez egy éppen fordított irányú tendenciát fog mutatni azzal, hogy jönnek ezek a fact-checking szolgáltatások, feature-ök éppenséggel tényleg elhagyják a platformot, akár adott esetben a masszív összeesküvés elmélethívők, vagy akik kifejezetten nyitottak, vagy ezt a tartalmat keresik, várják el. Ugye ez megint egy ilyen filozófiai kérdés, vagy legalábbis egy ilyen szociológiai kérdés, talán, hogy buborékba zár minket a Facebook, és csak a saját véleményünket láttatja, hiszen arra fogunk kattintani nagy eséllyel, tehát van egy ilyen mechanizmus, hogy csak a sajátjainkat fogjuk látni, vagy a többiekéből, akikkel mi nem értünk egyet, csak a nagyon extrém eseteket. Az az igény, hogy olyat lássanak az emberek, amiben már hisznek eleve, azt nem lehet kiölni, az technikailag itt ez nem lehet egy kérdés, és azt gondolom, hogy ez csak egy szépségtapasz erre az emberi alapvető ösztönre, hogy a saját megerősítését keresi a híroldalakban, a közösségekben, a csoportokban, azt a fact-checkinggel nem valószínű, hogy ki fogja írtani a Facebook, de ez egyébként is tovább vezet egy olyan kérdésre, hogy ténylegesen a Facebook sokáig csak egy tartalomagregátornak, vagy elosztó portálnak, vagy hogy fogalmazzunk, képzelte, vagy definiálta magát. Ehhez képest az látszik, hogy ennél jóval fontosabb szerepe van, látszik az amerikai egyel ezelőtti választások eredményeiből, látszik a Brexitből, stb. Tehát politikai, abszolút politikai szereplő a Facebook, és viszont onnantól nagyon nagy kérdés, hogy ki vigyáz, vagy ki figyel az őrzőkre, ami egy klasszikus kérdés, hiszen magát szabályozni kell. Éppen ezért ragaszkodik szigorúan, vagy kapaszkodik bele ezekbe a fact-checking külső szolgáltatásokba. A Facebook megpróbálja ugye ezzel hitelesíteni magát. Magyarországon is az AFP nevű hírügynökség szolgáltatja egyébként ezt a szolgáltatást a Facebooknak. És akkor még igen, nem beszéltünk arról, hogy ezt a felhasználók ténylegesen föl fogják-e fogni, vagy inkább csak kivonulnak más irányokba, ahol nincs ekkora ellenőrzés.
A Facebook sok online funkciót egyesít magában. Ezek közül vajon melyik funkció miatt töltik a legtöbb időt az emberek a Facebookon? Vagy a tájékozódás-e az, vagy a hírolvasás, vagy inkább azok a csoportok, amikről az előbb beszéltél is, ugye akár az összeesküvés elmélet hívő csoportok, ahol akár hobbiknak, vagy különböző speciális érdeklődéseknek hódolnak az emberek?
Nyilvánvalóan. Egy nagy szelete a kapcsolattartás a Facebooknak, illetve a Messenger platformnak a Facebookon belül. Szinte egyenlőségre lehet tenni a passzív online időtöltés és a Facebook használat között. Tehát, ha csak felidézed a saját használatodat, valószínűleg van szabad néhány percet, két adás között, kinyitod a telefonod, fölnézel rá, vagy te lehet, hogy nem ez a típus vagy, de a felhasználók elég nagy százaléka, az kinyitja a telefonját, ránéz a Facebookra, történt-e valami ismerősökkel, hírekkel, és ott vannak a hírek is.
De ez már most egy picit hajaz arra, amivel elindult a Facebook, és a következő kérdésem erre irányul, hogy vajon eljöhet-e újra az a világ, hogy szűrés nélkül, buborékok létrehozása nélkül lehessen használni a Facebookot, tehát úgyhogy válogatás nélkül az én véleményemmel ellentétes véleményeket is láthassak. Vajon mi történne, hogyha ez a világ bekövetkezne újra? Mert egyébként ez szerintem nem lenne olyan rossz.
Sőt, nagyon jó lenne. Ma azt gondoltattuk sokan talán, vagy gondolták sokan talán, hogy az internet, hogy ez egy régi liberális eszme az internet kapcsán, hogy ez majd elhozza a végső demokráciát, majd minden jobb lesz, közösen beszélünk meg minden közös ügyet, és tényleg egy jobb, szebb, emelkedettebb életet hoz el. És ezzel együtt éppen ellenkezőleg azt hozta el, hogy a végletekig megosztottak vagyunk, mert mindenki, minden alcsoport, minden valamiben hívő meg fogja találni a saját párját ebben a közösségben, vagy ebben az online térben, és igazából csak még inkább megosztottak vagyunk, még inkább csak a saját kis buborékunkban élünk. Az a fajta tartalom, gyártási dömping, ami jelentkezik az interneten önmagán is, és a Facebookon is, hiszen ez csak egy felület, ahol megjelenik ez a sok dolog, az kezelhetetlen mértékű. Tehát teljesen nyomasztó lenne minden egyes dologgal szembesülnöd, amit mondjuk csak a szűk közösséged oszt meg. Valamilyen szinten ezt meg kell szűrni. És ez viszont abszolút egy politikai jellegű kérdés, hogyha beavatkozunk abba, hogy mit lát a felhasználó, akkor hogyan avatkozunk be, milyen algoritmusokkal, milyen elvek mentén, ez igenis egy fontos társadalmi és politikai kérdés.
Köszönjük szépen, hogy ma itt voltál velünk.
Én köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, Négyesi Tamással beszélgettünk, a Mediator Full Service reklámügynökség stratégiai igazgatójával. Önöknek megköszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief. Vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.